Üdvözlöm itt a rögtönzött stúdióba Kádár Magort, kommunikációs szakértőt, mellesleg egyetemi tanár is, és nyilván az előadásába kérdeznék bele, illetve abból indulnék ki, hogy mit is jelent a történetmesélés, és miért nem csak sztorizgatás, és mi a különbség? Most mondjuk céges kommunikációról, esetleg reklámról beszélünk.
Ismerjük azt a kiinduló pontot, hogy az emberek valójában történetekben gondolkodnak, és történetekben fejezik ki önmagukat. Ha elmeséled, mi a problémád, az már egy történet. Ha mesélsz valakiről, hogy ő milyen, általában nem csak egy jelző halmazt teszel hozzá, hanem mondjuk egy történettel lehet ezt szemléltetni, hogy milyen. És valójában már mondják, hogy már ugye az ősember a tábortűz körül mesélt, de ha a Bibliára gondolunk, ott is igazából minden történettel van elmondva, történettel van szemléltetve, mert sokkal nagyobb erre az affinitásunk, sokkal jobban szeretjük őket. Na most, hogy mi kéne legyen? Hát ezt szeretnénk a céges világban is, hogy a cégek próbáljanak ráhangolódni a partnereiknek a történeteimre, tehát segítsenek bennük, illetve el tudják majd mondani a saját történetüket is, az, ami igazolja, hogy ők miért léteznek, miben szeretnének segíteni, túlmenően azon, hogy én gyártok egy terméket azért, hogy eladjam. Igazából azért kéne gyártsak egy terméket, vagy azért kéne előállítanom valamit, mert az segít valakin. És én kapcsolni tudok az ő igényeihez, az ő vágyaihoz, az ő személyes történetéhez, és ilyenként egész más lesz ez a kontextus, másképpen fogadják el, másképpen néznek majd rá.
De hogyan lehet azt kimutatni, mert ez egy szkepticizmus mondjuk a vállalatvezetők részéről, vagy bizonyos vállalatvezetők részéről, hogy ugye ezek a sztorizgatós, vagy túl általános, vagy a brandet, esetleg az imidzset érintő kommunikáció nem fordítható le azonnal bevételre. És ennek a sikerességét hogy lehet mérni? Lehet-e mérni, esetleg mi a tapasztalatod Székelyföld szempontjából, hogy ezt a típusú kampányt vagy kampánystratégiát elfogadják a cégek?
Hát lehet rövid távon gondolkodni, és lehet hosszú távon gondolkodni. Na most a hosszú távú gondolkodásnak az, kezdjük az elején, a rövid távú gondolkodás az arról szól, hogy reklámozok valamit. És a reklámnak azonnali mérhető hatása van, tudom, hogy hány személlyel több jön be a boltba, tudom, hogy a kereslet hogyan alakul, és ez a Székelyföldön is ugyanígy működik, mint a világon bárhol máshol. Ha abba hagyom a reklámozást, akkor ugye lesz egy csökkenő fogyasztás, ha bevált az, amit én nyújtok, akkor ugye marad, ha pedig nem, akkor szépen kikopik, illetve mások, akik reklámoznak, átveszik a helyét. Na most a hosszú távú tervezés az pont a sztorikról szól, vagy a történetekről szól. Megpróbáljuk úgy pozícionálni a cégeket, vagy civil szervezeteket, de még közintézményeket is, hogy történetekbe próbáljuk kódolni, és ezek a történetek a közösségünknek a részei lesznek. És akkor tudjuk azt a cégekről, vagy a cégvezetőkről, hogy ők milyenek és hogyan viselkednek, tudjuk azt, hogy a cég milyen közösségi ügyeket vállal fel, és mi mellett áll ki, illetve amit employer brandingnek hívunk, de igazából arról szól, hogy a jövendőbeli munkavállalók is egészen másképp viszonyulnak hozzánk, hogyha rólunk történetek és jó történetek keringenek a beszélgetésekben. Na most világos a rossz történet is minősít, és pont azt a hatást váltja ki, amit megérdemlünk valószínűleg a történeteink alapján. Úgyhogy a hosszú távú kapcsolatépítésben és bizalom fenntartásban fontos lesz a történet. Nem azonnal hoz profitot, viszont biztosítja azt, hogy hosszabb időn keresztül megjelenhess, vagy hosszabb időn keresztül létezzek azon a közösségen belül, mert beszélnek rólam, és valaki addig él, ameddig beszélnek róla.
Tudjuk, hogy ennek a fajta stratégiának vannak nemzetközileg, vagy globálisan, vagy helytől független szabályai, sajátosságai. De Székelyföld szempontjából ez ugyanúgy működik? Vagy kell ezt az elgondolást esetleg igazítani ahhoz, hogy hogyan működik ez a viszonylag zárt közösség, hiszen néhány régió vagy székbe saját öntudattal rendelkező közösségekről beszélünk, akit nem érdekel a Hargitán túli régió, és ezt tudjuk például a napilapunkkal kapcsolatban is, hogy ez kritikaként megfogalmazódik, hogy mit érdekel engem a Csíkszeredai. Tehát át lehet lépni ezeket a korlátokat?
Gondolom, hogy akkor lehet átlépni, hogyha lesznek olyan kánonok, vagy lesznek olyan történetek, amelyek mindenkire vonatkoznak. És igazából a Székelyföldet én definiálni tudom, mint egy kommunikációs egység, mert a történetek ugye jelentős mértékben a népmesékhez, vagy a mesevilágunkhoz kötődnek, a mesevilág pedig egységes. És azok az elemek, amelyek megjelennek, a sztereotíp elemek, a kis királyfitól kezdődően, meg aki legyőzi a hétfejű sárkányt, ami egyébként unikum, csak a magyar népmesékben van hétfejű sárkány, mindenféle máshol, mindenhol máshol, de ez csak
nálunk. Magyar népmesék esetében egységes.
Így van,
Ez, tehát, hogy ez nem csak a többi nálunk. Nem, hiszen hogyha...
Így van, ha már románra nézek, és megjelenik az Vipcurói az egyfejű, meg vannak a háromfejűek, meg a mitológiában is, így van. Tehát ez a narratíva például a kiskirályfő, aki megindul és boldogul, vagy a szegény asszony leánya, aki majd egyedül megy és teljesít feladatokat, ez megvan, és ez egyébként meghatározza a gondolkodásunkat is. Ezért is vagyunk ennyire, hát sokszor autonómak a saját eljárásainkban, vagy akár a követeléseinkben is, mert majd akkor én megyek, és akkor majd én megcsinálom, ha senki más, majd én. És ha ezt egy egész közösség mondja, hogy hát ha majd senki más vagy én, akkor van egy kollektív gondolkodásunk. Úgyhogy ezek a minták passzolnak a Hargitán innen túl, és egy megyével fennebb lenne, ott, ahol alapvetően a magyar kultúra és ezek a népmese elemek előfordulnak. Úgyhogy van
ennek közös a tudásnak alap. Te birtokában vagy? Tehát ez egy bizonyítható, hogy akkor ezek működnek a közösségen belül? Például a lovagiasság is működik? Vagy az nincsen így jelen? Vagy a tisztesség, vagy a hasonlók? Mert hogy ugye az is kritikas, ez önkritika is, hogy sokszor érti a székelyföldieket az a vád, hogy hát mondanak egyet, aztán csinálnak mást, attól függően, hogy a pillanatnyi érdeke mit.
Valószínű, hogy persze értékeket fogalmaznak meg, de tudunk erre már, és rengeteg kutatás is van erre, hogy hogyan határozzák meg a gondolkodásmódunkat ezek a történetek. Ha átmegyek a török népmesékre, vagy az arab népmesékre, amelyeket mi is ismerünk elég jól, akkor ott egészen másról van szó. Szóval persze megjelenik a Aladdinban, akkor majd elindul a fiú, és majd megszerzi a lány kezét a gonosz ellenében, és majd akkor az apja elismeri. Na ez az apja elismeri, ez jellemzően India és Törökországnak a mesevilága, ahol meg kell szerezni a családfőnek a figyelmét és a tiszteletét. Ez nálunk sokkal kevésbé van, itt inkább önmagának bizonyít valaki valamit. Az arab népmesékben pedig megjelenik az a bátorság, vagy az a harc által kifejezett megvalósítás, ami a magyar népmesékben annyira nem. Hát jó, megölik szegény sárkányt, ez igaz, de valójában nem erről szól, hanem a próbákról szól, és a leleményességről, meg az ügyességről szólnak ezek a mesék, és ezek tényleg kultúra specifikusak lesznek. Azt is tudták már azonosítani, hogy vannak olyan kultúrák, ahol a mesében az én etnikumomhoz tartozó, az okosabb kell legyen, mint a másik, és hát hadd nem mondjam, az ők becsapásukkal jut előbbre. És ez látszik a viselkedésben is, miközben ez nálunk nincs. Van, ahol a vendégszeretet lesz a központi elem, és a vendég tisztelete lesz a központi elem, ami nálunk is megjelenik úgy érintőlegesen, meg ugye a kultúránkban benne van, de máshol ez sokkal erősebb lesz, hogy a vendég az kiemelt hely. És még háborús időkben is, ha arra téved egy vendég, hát nem rossz szabad sem lesz ellene, mert ennek a kultusza vagy a kultúrája egészen más.
Látszólag ez nagyon messze van egy reklámkampánytól, vagy reklámkommunikációtól. Hogyan lehet ezzel élni effektív? Tehát, hogyha ugye ma tételezzük fel, hogy egy cégvezető megkeres téged, hogy akkor szeretnék én egy ilyen sztorizgatós elemekben bővelkedő kampányt létrehozni, és akkor ezeket az előbb elhangzottakat hogyan lehet beépíteni, hogyha például cserepet árul az illető cég?
Ennek bizonyos vonatkozásai már megjelennek most is, mert látjuk azt, hogy az alapelv ugye az, hogy a fogyasztóknak a sztoriához, vagy a történetéhez kell kapcsolódnom nekem. Tehát nem az én sztorim lesz a fontos, hanem az, hogy ő mit gondol és ő mit csinál. És a reklámokban látjuk azt, hogy a család biztonsága érdekében, meg hogy ne ázzon be ez a ház, akkor majd segít a termék, és igazából ez már egyfajta kapcsolódás jelent, hogy van a családnak a narratívája, az a történet, amiben benne van a család, és ahol érték az, hogy a gyerek még fejére mégse hújjon a vakolat, mégse ázzon be a ház, és akkor egy segítséget hoz. Ezt lehet sokkal szebben hozni. Ha kinézek az ablakon, akkor itt most egy kupak szívet látok lent, és ez is egy narratíva, segítesz valakiken, úgyhogy hát igazából ez téged is utalmaz egy kicsit, mert segítettél valakin. És ez egy appellálás arra jó indulatra, vagy jó érzés, ami benned van, miközben elmondják azoknak a történetét, akiken segíteni szeretnének. És a fogyasztó meg rezonál vele, és azt mondja, hogy igen, ez egy korrekt dolog. És áldozhatok rá én is valamit, mert ez is egy áldozat lesz. Időt áldoz, meg elhozza a kupakot, meg bedobja. Nem pénzt, mint egy klasszikus reklámkampányban, de áldozatot hoz. Azért, hogy ahhoz a narratívához, ahhoz a történethez kapcsolódjon. Ha az a történet szépen van elmondva, számomra kedves és érthető, akkor hajlandó vagyok részt venni benne. És így működnek egyébként a reklámkampányok is. Ha dönthetek, hogy melyik boltba megyek be vásárolni, és most van több rötélrendszeres nagyobb áruház, akkor el fogom mondani, hogy hát ott nem viselkednek szépen, mondjuk, vagy nem beszélnek magyarul. A másik az nézd, hogy viselkedett abban a helyzetben, és nem akarok sztorikat mondani, akkor rögtön beazonosítottak lesznek a márkák. De ezek egyértelműen értékeket fognak meghatározni, és ezek a történetek, amiket mesélnek ezekről az üzlethálózatokról, ezek determinálják azt, hogy hova megy be egyáltalán a személy megvenni ugyanazt a terméket. Mert egy adott pillanatban nagyjából ugyanaz az a termék paletta. És mégis differenciáltunk.
Hogy látod te a tapasztalatod, vagy amire van rálátásod, hogy mondjuk itt a környezetünkben lévő cégvezetők ezt a fajta, hát most nevezzem idézőjelben emelkedett kommunikációt megértik? Tehát amikor így érvel valaki, hogy meseelemeket fel fogunk használni a kampányban azért, mert a néplélek, nem tudom, hogy van-e néplélek, nem ez a lényeg, nem is akarom megnyitni a vitát, de valamiféle kultúra jellemző sajátosságuk csak vannak, hogy ezeket... ugye itt van egyfajta szakadék, úgy érzem, tehát, hogy a ma jelenlegi nem minden cégvezető, de nagyon sok cégvezető, különösen azok, akik a 89-es generáció még, tehát az induló, akik most át kéne adják úgymond a cégeiket, nincs akinek átadják, hasonlók. Na de hogy ők, nem akarom őket minősíteni, de hogy a szellemi felkészültségük alkalmassá teszi erre, hiszen nagyon sokan nem az intelligenciájuk, hanem a gyakorlati érzékük, meg ilyesmi vezetett arra, hogy sikeresek legyenek, és ott van egyfajta szakadék. Hogy tudja, vagy ezt lehet-e tanítani, vagy hogy lehet általánosabbá tenni, hogy figyeljen, vagy nyissa ki, vagy vegye észre, hogy ő nem ért hozzá, vagy nem ért ehhez. Na, mindjárt én többet beszélek, mint elnézést.
Van példa pozitív is, meg negatív is itt Székelyföldön. Ez, hogy átadják, vagy nem adják át, éppen most beszélgettem cégvezetővel, akit ebben a megyében foglalkozik, azt hiszem, 3 vállalkozással, és mondta, hogy igen, ő a fiataloknak átadja, mert olyan meglátásaik, meg olyan ötleteik vannak, ami neki már nincs. Megváltoztak a kommunikációs platformok is, meg a csatornák, megváltoznak az igények is lassanként, és jól lehet, egy idősebb cégvezető nagyon jól érzi azt, hogy az ő generációja meg talán fölötte, egyen meg alatta mit szeretné és mi a vágya, a kettővel fiatalabbat már nem biztos, hogy egészen jól érzi. Annyira, hogy én már látom azt, hogy az én diákjaim, akik gyakorlatilag 15 vagy 20 évvel fiatalabbak nálam, sokkal jobban meg tudnak fogalmazni válaszokat az igényekre, vagy sokkal jobban tudnak kommunikálni azzal a csoporttal. Úgyhogy igen, engedni kell, és jobb, ha átadja valaki, mint hogyha el kellene venni tőle, mert már nem tud ezzel az eszközzel bánni. Na most, hogy a sztorik működnek-e, igen, nem így szoktuk mondani, hogy te akkor most rólad mesét fogunk mondani, hanem felépítünk egy narratívát, vagy egy hozzád kapcsolható elemeket és történeteket, amiben kifejezed azt, hogy neked mi fontos a cégen belül. És ha mondjuk elmeséljük az eredet történetet, honnan indult egy cég, milyen nehézségei voltak, 89 utánról beszélek, akkor ezek a sztorik egyrészt tartalmasak lesznek, másrészt van bennük, mint minden rendes tanmesében, van bennük egy jó következtetés. Hogyha mégis veszed ezeket az akadályokat, akkor ugye a kis királyfi és a szegény ember leánya az boldogul. Úgyhogy ez az egyik, hogy megértik és elég jól elfogadják. Ami viszont nehéz, hogy nagyon sok sztorit nem engednek be a cégükről a közbeszédbe, például nagyon sokat segítenek. Vannak olyan cégek, akik igen adakoznak, igenis a CSR-t, amit nem biztos, hogy ezt a szót használják, vagy biztos, hogy nem használják, de a társadalmi felelősségvállalást megélik. Tehát mondjuk támogatnak ügyeket, vagy kiállnak ügyek mellett, vagy képesek képviselni valamit, akkor az adakozás elvén, hogy jobb kezed ne tudja, mit csinál a bal, amikor adakozol, nem akarják elmondani. És ezek szép történetek lennének. És látszik az, hogy a cég kultúrában benne van a segítésnek a szokása, és ezek nem ilyen rideg gyárak lesznek, vagy pénzintézetek, vagy bocsánat, pénzhajhászó intézetek lesznek, hanem igenis hozzá tudnak nyúlni közösségi ügyekhez jó érzéssel, segítő szándékkal. És nem engedik, hogy elmondjuk. És én ilyenkor ülök és fogom a fejem az asztalnál. Valószínűleg ez, hogy ne dicsekedjünk, vagy ne kérkedjünk azzal, hogy mi segítünk másokon, mert nem azért segítünk másokon, hogy dicséretet kapjunk ezért, hanem azért, mert érezzük ennek a szükségét. És ez egy nagyon erős érzelmi intelligenciára vall, amikor valaki már ideig el tud jutni, és akkor nem engedő, hogy elmondjuk, hogy de nézd, tudod, hogy abban a közösségben most azért van iskola, mert te, és még összehívtad 3 vállalkozó barátodat, összedobtátok a pénzt, vagy támogattátok megfelelő felszereléssel, építőanyaggal, és így tovább, és azért van most ott iskola, ez konkrétan itt történik a megyében, és nem egy ilyen van. Vagy azért sikerült valamit felújítani, vagy azért sikerült megszervezni a rendezvényt, ami fontos a közösségnek, mert néhány ember azt mondta, hogy hát tudod, fontos a közösségnek, nem neki személyesen, meg nem is az ő településén van, de fontos. És ezek nagyon szép történetek, és látszik az, hogy élnek ezek az emberek, meg él a közösség, és akkor nem engedi, hogy hát ne kérkedjünk vele.
Mi a helyzet ez a vége fele a beszélgetésnek, tehát az irigységgel? Azt ti be tudjátok azonosítani, vagy be lehet azonosítani ilyen szinten a vállalkozói kommunikációban?
Hát maradjunk abban, hogy az irigység az egy félre sikerült értékelés valójában. Ha már valamiért irigyelnek, akkor azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz, vagy valamit jól tettél. Sokkal szebb volna, hogyha ezt ugye építő jellegűen tálalnák, azt mondani, jó, hogy neked ez összejött, hogy csináltad? Mert legtöbbször ezeket meg is osztják az emberek, nem is akarják eltitkolni, hogy mondjuk mi egy üzleti sikernek a titka. Mégis, hát előfordul ez. Úgyhogy én azt szoktam, hogy az irigységnek azt értékeled úgy, hogy ez egy, vagy vedd úgy, hogy ez egy értékelés, egy rosszul kifejezett értékelés, és mifelénk azt szokták mondani, hogy hát inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak, úgyhogy ezzel tovább kell menni. Akkor van baj, hogyha ez rendszer szintű lesz, és a másik már gáncsolni akar azért, mert neki jobban megy. És nem látja be azt, hogy itt szakmákról van szó. Most, ha mondjuk kommunikációs ügynökségekre gondolkodok, vagy én ugye egy képzőközpontot vezetek, én segíteni akarom az összes többi képzőközpontot, aki ugyan elvisz megrendelést, és hát nekem kevesebb pénz jut, de tudom azt, hogy ki kell építeni egy szakmát, itt el kell fogadtatni egy szakmát, itt be kell vezetni a szokásba azt, hogy mondjuk rendszeresek legyenek a képzések, és minél többen vagyunk, minél többen hozunk jó tartalmat és jó minőséget, annál inkább szélesedni fog ez a piaci rés, ami mindenkinek jó. Ez az, amikor az egyéni érdeked fölött egy picit meglátod azt, hogy mi a szakmádnak vagy a közösségednek a jó, és erre jelzem, nagyon sok jó példa van itt.
És végezetül a konferencia témája is, de hogy látod, hogy a székelyföldi vállalkozói réteg, ha ezt így be lehet azonosítani, vagy székelyföldi vállalkozók világa mennyire nyitott és fogékony a megújuló reklám szokásokra, vagy megújuló reklám gyakorlatra, arra, hogy most már belépett a Facebook, belépett a YouTube, és ezekkel az eszközökkel kellene élni, hiszen mi azt tapasztaljuk, hogy ma még mindig az van be gyepesedve az agyakba, hogy akkor egy 3x3 négyzetcentiméteres reklámot rak be a helyi újságba. Nem tudja, hogy lesz-e hatékony, vagy nem, de ott van a másik is, erre mi szoktunk appellálni, hogy hát mi a másik hirdet, csak akkor te is. De hogy így viszonyulnak a reklámhoz, és ennyibe kiismerülhet, vagy van olyan, akinek kiismerül az erre.
Itt van egy, talán van egy húzó meg egy toló hatás, és vannak már olyan fiatal vállalkozók, vagy vannak olyanok, akik értik, hogy mi az online kommunikációnak a lényege, ami esetenként sokkal hatékonyabb lesz, mert jobban lehet targetálni olyan csoportokat, akik klasszikus médiát nem fogyasztanak. Tehát látjuk azt, hogy az újságolvasás az megáll, és igazából hát a nyugdíjas, meg a nyugdíj előtti 10 évben állók az elsődleges újságfogyasztók. Nem jelenti az, hogy más nem olvas, de ők a tömeg, ők a bázis. Lehet úgy gondolkodni, hogy jó, rendben van, akkor én menjek előre, és akkor próbáljuk meg új felületeket nyitni, vagy úgy máshol kommunikálni, ahol elérek olyanokat, ahol, amit klasszikus médiával, akár rádióval, televízióval, újsággal nem. A másik pedig egy nagyon erős hátulról jövő tolóhatás lesz. Az történik, hogy az igény az egyre inkább az online fele megy. Amerikában már látjuk, és Európában most jönnek az első mérések, hogy a Facebook a nyugdíjasoké. Az idősebb generáció megtanulja használni a Facebookot. Sokat tudnánk erről mesélni, hogy ezt jól, rosszul és hogyan teszi, de látjuk azt, hogy a Facebooknak a csoportja, vagy a használói csoportja, az nem lineárisan öregedik, ahogy egyre előbbre haladnak, mondjuk a 15 éves korában használt, akkor 5 év múlva már 20 lesz az átlag életkor, hanem kétszeres ütemben halad, és most már a 40-et is elrúgta az átlag fogyasztó, ami azt jelenti, hogy vannak a nagyon fiatalok, akiknek legyen, mert miért ne, az idősek viszont élnek. Na most, ha te csoportod, a középkorú és az idős az Facebookon él, akkor oda kell menni. Úgyhogy jelzem, két irányban van. Van, aki előrefut és érti a logikáját, és használja akár a fiatal kollégáknak a tudását, másik pedig az, hogy a piac fogja ezt kérni, és azt mondja, hogy hát ott vagyok. És vagyunk be, a nyugdíjas azért egyre többen Facebookoznak, illetve azok, akik irodában dolgoznak, sokkal hamarabb veszik át ezt a szokást. És mondjuk már 40 évesen számítógép előtt ülsz, értelemszerűen Facebookod van, és már nem szoliterezel, amint ezt a 90-es években láttuk minden közintézményben gyakorlatilag, hanem Facebookon ülsz. Úgyhogy lesz egy váltás, lehet, hogy egy kicsit lassabban, mint ahogy azt szeretnénk, de pont ezért vannak ezek a konferenciák, ahol felhívják a figyelmet arra, és mondják, hogy igazából olcsóbb és hatékonyabb, hogyha online-nal vagy online-a kombinálva kommunikálsz.
Köszönöm szépen Kádár Magornak a beszélgetést, és reméljük, hogy még találkozunk udvarhelyen.
Én is köszönöm, és nagyon remélem, hogy sok jó sztorit fogok látni online és offline médiában egyaránt.
Köszönjük szépen!